Mezzo Forte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Köszöntjük a kedves hallgatókat! A Mezzo Fortét a Mária Rádió kulturális tematikájú beszélgetős ifjúsági műsorát hallgatják. A következő 40 percben a mikrofonnál I. és Csenge
és Kovács Barna.
A Mezzo Forte két szerkesztő műsorvezetője.
Mai vendégeink Ott Anna és Valuska László, akikkel a Margó Irodalmi Fesztivál és könyvvásárról, illetve az olvasás szeretetéről és általában az irodalomról fogunk majd beszélgetni.
Sziasztok!
Sziasztok!
Az az érdekes történetünk van a Margó Fesztiválban, hogy nekünk az volt az első közös programunk szerintem egy évvel ezelőtt körülbelül. És hát akkor azért picit beleláttunk a Margó Fesztiválban, már előtte is hallottunk róla, szóval nem is véletlenül mentünk el. De azért azon kívül, hogy szoktak lenni előadások, beszélgetések, illetve egy hatalmas könyvvásár, annyira sokat azért nem tudunk róla. Mesélnétek egy picit?
Hát honnan kezdjük? 2011-ben indítottuk el a Margót, akkor még az egy nyári fesztivál volt, és 2015 óta vannak őszi rendezvények is, így már évente kettő, és most már azt hiszem harmadik éve vagyunk a Várkert bazárban, ahol, ahogy említetted, nem csak fesztivál van, hanem könyvvásár is, és hát 13 ezer ember fordul meg, és óriási népszerűségnek örvend szerencsére, és valahol pont az volt a lényege a Margónak, hogy minél fiatalabbak, minél korábban találkozzanak az olvasással, és ne úgy találkozzanak vele, hogy csak kötelező olvasmányok vannak, hanem úgy is, hogy ez egy nagyon élő dolog, amiben bármikor be lehet csatlakozni, és tényleg minden korosztály megtalálhatja a saját olvasnivalóját.
Általában milyen hosszú szokott lenni egy ilyen fesztivál?
A nyári az 5 napos, az őszi meg 4 napos, és akkor csütörtök pénteken délutántól késő estig vannak programok, szombaton meg vasárnap meg általában reggeltől estig.
Mondtátok akkor, hogy ezek szerint évente 2 van ezekből a könyvvásárokból, illetve fesztiválokból. Azon kívül, hogy más az időtartamuk, más jelentősebb különbség van a kettő között egyébként?
Például, amit mondtál, hogy a könyvvásár csak ősszel van, a nyári, avagy mi tavaszi Margónak szoktuk hívni, az pedig ott nincsen könyvvásár, hanem inkább egy ilyen fesztiválhoz hasonlít, abból a szempontból, hogy szinte minden este koncertek vannak, az őszin is vannak természetesen, de valahogy a nyári margók azok egy kicsit kötetlenebb és ilyen nyári fesztiválos hangulatban telnek. Ez a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében van, szóval ez eléggé meghatározza a hangulatot, hogy egy gyönyörű belső udvaron vagyunk, és ez a különbség gyakorlatilag a két fesztivál között. És azt hiszem, de Laci, javíts bele, vagy javíts ki, hogyha rosszul mondom, hogy az őszín azért hangsúlyosabbak a külföldi szerzők. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy évek óta most már az őszi Margóra külföldről is érkeznek nagyon-nagyon-nagyon menő, és itthon is ismert szerzők, és ez hát idén is így lesz. Sajnos a járványhelyzet az közbeszólt. Itt lesznek velünk, de csak az online térben, de nem maradnak el a programjaik és a könyvbemutatóik.
Én csak annyival egészíteném ki az Annát, hogy az eredeti célunk a kezdetek kezdetén az volt, hogy pont, hogy ilyen fesztivál hangulatban kötetlenül tudjuk ünnepelni az irodalmat és a magyar írókat. Tehát ezt tényleg úgy képzeltük el, hogy ugye mi magunk is nagyon szeretünk fesztiválokra járni, és a fesztivál az nem csak a szórakozásnak, meg az örömnek egy ilyen ünnepi helye, hanem annak is, hogy különböző tartalmakat fogyasztunk, vagy filmfesztiválon nyilván filmeket, színházi fesztiválon előadásokat, de hogy az a lényeg, hogy valami új és friss dologgal találkozunk. Az őszinél meg az volt a célunk, amit az Anna mondott, hogy a külföldieket be tudjuk vonni, mert a nyári Margóra nem nagyon tudtunk elhívni fellépőket, mert nekik ez nem volt akkor, nem, tehát általában nem jött ki a külföldiek számára úgy, hogy könnyen ide tudjanak utazni, viszont ősszel már nagy a cirkuláció normális időkben a világon, és sokfajta könyvfesztiválon lépnek fel ezek a szerzők, és így sokkal könnyebb volt a ilyen szempontból a turnéjukba beépíteni a budapesti állomást, és ez a turné szó az nem túlzás, mert a Covid előtti időkben tényleg nagyon komoly egyeztetéseket igényel, hogy az egyes szerzők hogy és mikor tudnak megjelenni. Például tavaly az nagyon érdekes volt, hogy André Asiman volt a vendégünk, aki a Szólítsa neveden című könyvet írta, és nála egy óriási egyeztetés volt, mert a világpremiérrel egy időben jelent meg magyarul is a könyv, viszont a Margó az egy héttel a világpremiér előtt volt, és ezért egy kicsit ügyeskedni kellett, mert amikor itt volt, akkor úgy kellett visszaérkeznie, hogy egy ilyen kéthetes amerikai turnén vett részt, tehát úgy kellett összehangolni ezeket a fellépéseket. Tehát, hogy ez egy komoly dolog, illetve még annyit tennék hozzá, hogy ősszel elindítottuk a Margó díjat, amit ősszel szoktunk átadni, a legjobb első prózakötet szerzőjének, úgyhogy mi azt szoktuk mondani, hogy az őszi az ilyen értemben egy ilyen megemelt, magas minőségű irodalmi fesztivál, nyáron meg, ahogy lenni szokott, mi magunk is fröccsel a kezünkben, és rövid nadrágban élvezzük a fesztivált.
Ha jól tudom, most az őszi fesztivál az egy hibrid lesz formájában, tehát lesznek online programok, de a valós térben is lehet majd találkozni, akár veletek, illetve az írókkal, szerzőkkel is. Egy kicsit meséljetek az idei programról, illetve arról is, hogy idén hogy sikerült a külföldi szerzőket elhoznatok.
Hát az Anna az online részét el tudja mesélni, mert nagyon ritka az, hogy az online vagy a Margó Irodalmi Fesztivál előtt két héttel az Anna már a programja jelentős részén már túl van, ő már felvette ezeket, de egyébként meg a külföldi szerzőkkel a COVID miatt úgy kellett megállapodnunk, hogy fel tudjuk venni előre a beszélgetéseket. Itt lesz például Sophie Oksanen, akit talán nem kell bemutatni, mert iszonyatosan népszerű, Jonas Jonasson, aki a 100 éves ember, aki kilépett az ajtón című nagy sikerű regényt írta, illetve még nagyon sok más szerző is lesz, Billy Collins, egy nagyon neves amerikai költő, lesznek krimi szerzők, úgyhogy szinte menő lesz a külföldi felhozatal is.
Én pedig a Margó Extra-val vagyok megint jelen a Margó Irodalmi Fesztiválon, most már harmadik éve van egy sorozatunk, aminek az elsődleges szempontja az olvasás népszerűsítés, és itt nem írókkal beszélgetek, ami egy külön öröm.
Öröm.
Külön izgalom, bocsánat. Hát igen, szóval azért 5 napig teljesen evidens, hogy minden órában más író, más beszélgetés zajlik, és könyvbemutatók zajlanak, de hogy itt nagyon fontos szerintem, hogy van helye más művészeti ágaknak is, és a Margó Extra célja az pont ez, hogy kicsit kitágítsuk ezt a kört, és hallgassuk meg, hogy számunkra fontos, vagy szeretett, vagy jól ismert színészek, rendezők, zenészek, vajon hogy állnak az olvasással, mit olvasnak, mit nem olvastak el soha, ez már gyerekkorukban jelen volt az életükben, vagy felnőttként ismerkednek az irodalommal. Milyen az, amikor a szövegekkel dolgozni kell, mondjuk egy színész esetében, mennyire lehet versnek tekinteni egy dalszöveget, és így tovább. És képzeljétek el, hogy tényleg pont tegnap beszélgetünk arról, hogy ilyen talán még nem volt a Margók történetében, legalábbis a nyárin biztos, hogy nem, hogy én kész vagyok a programmal, mindent leforgattunk most hétfőn, 2 nappal ezelőtt, és szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas névsor lesz most a Margó Extrában. Elmondhatom, Laci, vagy még titok?
Persze, elmondhatom.
Jó, akkor elmondom, mert nagyon izgatott vagyok. Ezt most ti tudjátok meg először, mert még nem került ki az internetre. A Margó Extrák vendége Székely Kriszta lesz, aki a Katona József Színház rendezője, és külön érdekes, hogy ő 2 kötelező olvasmányt is színpadra vitt, biztos nem ez volt az elsődleges szempont, amikor az Itakát és a Nórát megrendezte, de hogy számunkra ez most nagyon érdekes. Itt lesz velünk Koncz Zsuzsa, aki hát egy iszonyú megtiszteltetés volt, hogy beszélgethettem vele abban a fél óra, 40 percben, engem teljesen elvarázsolt, és az én személyes, hatalmas kedvencem, akit évek óta üldözünk, és most sikerült elérni, Túróczi Szabolcs is Margó extrázni fog, és rendkívül érdekes beszélgetés volt, rengeteg könyvet sorolt fel, verset, írót, aki számára fontos volt, és hatással volt rá. Úgyhogy ezeknek az online beszélgetéseknek is meg lesz az eseménye a Facebookon, a weboldalunkon is meg lehet találni, és az adott időpontban fogjuk levetíteni mindenkinek. És szerintem, ami szuper, hogy bár arra búzítunk mindenkit, hogy találkozzunk, biztonságosan találkozzunk, és figyeljünk egymásra és magunkra, de bármikor visszanézhetőek lesznek így a programok, ami szerintem nagyon fontos.
Egy ilyen eseménysorozat, az nagyon érdekes lehet azoknak is, akik már nagyon könyvszeretők, és azoknak is, akiknek pedig azért még ez egy távolabbi világ, de valamilyen szinten érdeklődnek iránta. Szerintetek melyiküknek lehet jelentősebb, illetve milyen arányban szoktak a résztvevők között lenni?
Nekem erről az a kedvenc történetem, amikor az egyik korai Margon odajött egy körülbelül veletek egykorú lány, és megkérdezte, hogy volt ez a zenés felolvasós program, ami akkor ilyen rájátszás néven indult el, és egy sima ilyen műsor volt, és megkérdezte tőlem, hogy hát ugye nagyon szereti a 30Y-t, ő azért van itt, mert a Beck Zolinak nagy rajongója, de hogy ki volt mellette ez az író. És akkor mondtam neki, hogy a H. János, ez volt az egyik nap, és eltelt két nap, és írt, hogy ő megvette a H. Jánosnak valamelyik könyvét, és elolvasta, és iszonyatosan szerette. És ezt azért mesélem ezt a történetet, mert alapvetően a Margó nyilván azoknak óriási élmény, akik szeretnek olvasni. Viszont én nagyon sokszor találkoztam olyan emberekkel a Margon, akik valójában nem különösebben könyvrajongók, viszont szeretik és nyitottak a kultúrára, és azok is nagyon jól szokták érezni magukat. Tehát nálunk azért ezek a beszélgetések, ezek eléggé extrák szoktak lenni, plusz mindig van benne valami csavar. Tehát most a Bereményi Géza az a Járai Márkkal fog fellépni. Lesz egy olyan műsorunk, ahol a Pátkai Rozina nyugatos költőknek a verseit adja elő techno alapokra, úgyhogy a Simon Marci és a színész Bob fog fellépni vele. Fellép a H. János, de fellép a Mucsi Zoltán is, tehát hogy nagyon színes kavalkád ez, és azt gondolom, hogy így 2020-ban, amilyen éven átmegyünk, nagyon kevés dolog van, ami nem változott meg az életünkben, és nagyon sok új dolog került be, de ezek közül biztos, hogy az egyik legfontosabb dolog az maga az irodalom, meg az olvasás. Tehát, hogy mit tanulunk belőle, milyen élményeket viszünk magunkkal ezekből, és a rövid válasz az, hogy én tökre bírnám, hogyha oda jönnének olyan emberek, akik nem különösebben könyvrajongók, és találnának maguknak olvasnivalót, mert egyszerűen nem tudom, azt sem tudom elhinni, hogy valaki nem szeret olvasni, ezt se tudom elhinni, mert ugye a kiskorunktól kezdve történetek vesznek körül minket, akárhova kattintasz az interneten, a Netflixen, vagy bárhol, történetek vannak. Eleve egy olyan kultúrában élünk, ami egy nagy könyv köré, a Biblia köré épül fel, ami tele van történettel, és akkor ezek után, hogyha valaki azt mondja, hogy őt nem érdekli a történet, meg az elbeszélés, meg az olvasás, az szerintem csak nem néz azzal szembe, hogy valójában történetekből állunk.
Tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, kérem addig a hallgatókat, hogy maradjanak velünk, de már is érkezünk vissza, és beszélgetünk az irodalomról, illetve rólatok és a ti olvasási szokásaitokról.
Mezza Forte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Amennyiben rendszeres hallgatója műsorunknak, kérjük kövesse be Facebook és Instagram oldalunkat, melyeken előre értesülhet a következő műsorok időpontjáról, valamint a műsorban elhangzó zenék címét is megtalálhatja. Amennyiben most hall először a Mezzofortéról, szintén javasoljuk, hogy kövessen be minket a legnagyobb közösségi oldalakon. Facebookon Mezzoforte ifjúsági műsor néven, Instagramon pedig Mezzoforte podcast néven találnak meg minket.
We
they were in the backseat, drunk on something stronger than the drinks in the bar. I rent a place on Cornelius Street, I sit casually in the car. We were a fresh page on the desk, filling in the blanks as we go. As if the street lights pointed in an arrowhead leading us home. And I hope I never lose you, hope it never ends. I never walk Cornelius Street again. That's the kind of heartbreak time could never mend. I never walk Cornelius Street again. And baby,
ez a Forte.
A Mária Rádió új kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Köszöntjük ismét a hallgatókat, a mikrofonnál még mindig I és Csenge.
És Kovács Barna.
Ez itt a Mezzo Forte. Folytatjuk a beszélgetést már is ott Annával és Valuska Lacival a Margó Irodalmi Fesztiválról. Anna, te az Instagramon ugyebár nagyon aktív vagy, ha mondhatom ezt így, és tényleg ott is népszerűsíted az olvasást. Általában mennyit olvasol egy nap?
Be kell, hogy valljam, hogy és ez
hogy nem olvasol.
Nem, hogy képzeljétek el, hogy az elmúlt két napban nem olvastam, és hogy ilyenek vannak azért ilyen napok. Sőt, a Lacitól engedményt is kértem, hogy lett volna a vasárnapra egy közös olvasásunk, vagy hogy addigra kellett volna kiolvasnunk egy regényt, és én ezt megkértem, hogy ezt jövő héten rehalasszuk, mert nem lesz időm. De hogy alapvetően azért egy órát biztosan olvasok egy nap, de hétvégente is, amikor valami nagyon beszippant, akkor azért ez van 2-3 is. Természetesen a hétvégék azok aktívabbak ilyen szempontból.
Laci, te?
Én erre nem tudok nagyon jól válaszolni, mert nálam nagyon rapszódikus, hogy hogyan olvasok. Nyilván hát én szét szoktam választani azt, hogy mi a munkaolvasás, mert például most a Margó díjat zsűrizzük, és most az elmúlt két hétben iszonyú mennyiségben darálom a könyveket. De az, amikor meg nagyon szeretek olvasni, az meg nyáron van, 2-3 hét, úgyhogy én ezt így, inkább így választom szét. Tehát folyamatosan olvasok én is, csak van az, ami az igazi me time, és van a munka.
Vissza tudtok emlékezni arra, hogy mennyi idős korotokba szippantott ez a világ ennyire be, és hogy mikor kezdtetek el olvasni?
Én általános iskola felső tagozatában szerintem, és nagyon emlékszem, hogy van egy 18 évvel idősebb féltestvérem, egy nővérem, aki engem nagyon megbántott egy mondatával, azt mondta, amikor én bevallottam, hogy én nem nagyon olvasok, hogy ő ennyi idős korában már falta a könyveket, és a pöttyös sorozatot végig, és oda-vissza elolvasta, és ez engem annyira szíven ütött, hogy hát azonnal elkezdtem, és így erőből belevetettem magam én is ezekbe a pöttyös könyvekbe, és onnan pedig már nem volt megállás, szóval én felső tagozatban kezdtem szerintem.
Én most találtam meg egy lomtalanítás során a nagypapámnak volt egy ilyen naplója, amiben be kellett vezetni, hogy milyen könyveket kölcsönzünk ki a családi könyvtárból, és abban a 90-es évek elejéről vannak már bejegyzések, úgyhogy az azt jelenti, hogy én ilyen 9-10 éves koromban már iszonyú sok könyvet vittem el itthonról, a feljegyzések szerint alapvetően indián regényeket, úgyhogy én arra emlékszem, hogy ilyen, amikor megtanultam olvasni, én viszonylag gyorsan belekerültem ebbe, de nagyon érdekes volt végignézni, hogy milyen könyveket nem adtam vissza a nagypapámnak az életem során.
A következő kérdésre nyilván sok mindent lehetne mondani, de ha röviden néhány szóban kellene megfogalmaznatok, akkor szerintetek mi a jó, illetve mi a legjobb dolog az olvasásban?
Szerintem az a jó dolog az olvasásban, hogy miközben egy magányos műfaj, közben nagyon-nagyon sok sors és ember és gondolat és érzés és helyszín vesz minket körül, úgyhogy itthon ülünk és egy lapot nézegetünk gyakorlatilag, amin fekete betűk vannak. Én nagyon szeretem azt az olvasásban, hogy megmutatja, hogy nem vagyunk egyedül. Nekem ez kamaszkoromban nagy kapaszkodó volt, hogy hát másokkal is megtörténnek hatalmas szerelmi bánatok és borzasztó tragédiák, akkor nekem is túl kell élnem ezt. És hogy végtelenül nyitottá tesz. Na, én ezt most egyre inkább érzem és élvezem, hogy nem csak az én igazságom létezik, hanem a könyvek megmutatják, hogy hányféle valóság és igazság és érzésvilág és gondolat van, és hogyha ezt tudatosítom, akkor remélem, hogy a mindennapokban is könnyebb megértenem más embereket, és azt, hogy nem biztos, hogy ugyanolyanok vagyunk és egyformák vagyunk. Úgyhogy nekem ez a legfantasztikusabb, és a legjobb dolog az olvasásban.
Én akkor ezt egészíteném ki azzal, hogy ez a nyitottság ez számomra is nagyon fontos, tehát hogy azzal találkozni, hogy hányféle tapasztalat van a világon. Tehát most a Margó olvasókörben olvastunk tájvani szerzőt, ki tudja, hogy mikor fogunk eljutni Tájvánra, viszont találtunk egy iszonyú erős élményt, most egy finn regényt fogunk olvasni. Ez nekem mindig fantasztikus volt, tehát úgy kinyílik a világ, és úgy utazhatunk akármerre, amit máshogy nem tudunk megtenni. A másik meg az valahogy tényleg ezzel az intimitással függ össze, amit az Anna úgy fogalmazott meg, hogy azért ez egy magányos dolog, de ez egy izgalmasan magányos dolog, az az intimitás, hogy egyébként nem kell pszichológusra költeni a pénzt, mert folyamatosan a saját és mások problémáit kell feldolgozni, és nekem ez izgalmas. Tehát nem tudok úgy kinyitni egy könyvet, hogy az valamilyen formában ne rólam és a dolgaimról szóljon. Ez egy önző műfaj az olvasás.
Az irodalomnak van egy nehezebb része, szóval vannak irodalmi művek, amiket nehezebb olvasni, viszont értékesebbnek tartanak sokan, és vannak olyanok, amiket pedig valaki nem is nevez irodalomnak, valaki annak nevezi, de könnyedebbnek, és hasonlók. Szerintetek ez a kettő megfél egymás mellett, illetve mind a kettő típusú könyvre szüksége van az embereknek?
Hát az Anna egy éve olvas egy könyvet, úgyhogy az olvasók körében, úgyhogy erre jó választ fog tudni adni.
De én most el szeretném ezt kezdeni, mert itt van a hatalmas irodalomkritikusunk Valoska László, úgyhogy én csak tényleg egy mezei olvasó vagyok. És én azt gondolom, és ezt lehet, hogy Laci meg fogja vétózni, vagy azt fogja mondani, hogy ez nem állja meg a helyét ez a gondolat, de én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy ki mit olvas. Igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy az a fontos, hogy az aktust szeressük meg, az olvasás aktusát szeressük meg, és onnantól meg hát akkora a paletta és a választék, hogy biztos, hogy amikor azt mondta Laci, hogy nincs olyan, hogy valaki nem szeret olvasni, akkor tényleg így elgondolkodtam ezen az erős mondaten, és azt gondolom, hogy tényleg így van, mert mindenki meg fogja találni azt, ami hozzászól, és ami éppen az adott helyzetében, életkorában le fogja kötni, és szeretni fogja. Szóval én nem gondolom azt, hogy van, vagy hogy persze van különbség biztos a ponyva és a magas irodalom között, de nem gondolom, hogy meg kell határozni, ki mit olvas egy élet során. Én megkaptam egy, nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy csak egyszer kaptam negatív, ilyen jellegű negatív kommentet az Instagramon, hogy én rossz könyveket ajánlok, mert az nekik nem tetszik. És akkor mondtam, hogy de hát ilyen nincsen, hogy nekem meg nagyon tetszik, és ez teljesen oké, hogy a Lacinak meg nem fog tetszeni, és hogy nagyon örülünk, amikor végre van egy könyv, ami mind a kettőnknek nagyon-nagyon tetszik, de hát ez nem a könyv hibája, vagy hogy úgyhogy én ezt gondolom, és amúgy amire Laci utalt, az Nádas Péter, én nagyon féltem tőle, és valószínűleg pontosan azért, amit ti mondtok, hogy az egy ilyen hát a szép irodalma Nádas Péter, és én biztos kevés vagyok hozzá, és nem fogom érteni, és még bőven kell tapasztalnom az életet ahhoz, hogy levegyem a polcról, és hozzám szóljon, és aztán rájöttem, hogy ez mekkora butaság, el kell tudni olvasni, és ki kell venni belőle, amit ki tudok venni, és nem kell megijedni ezektől a könyvektől.
Ha ezt ki kell egészíteni, akkor én is tehát megerősíteni azt tudom, hogy tényleg az a fontos, hogy milyen könyvet találsz meg, ami megszólít téged, és onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy mi milyen könyv, mert tényleg lehet, hogy valakinek a szürke 50 árnyalata ad olyan impulzust, amit más a Nádas Pétertől kap meg, de valahol én az olvasásban visszatérve tényleg az a nyitottság az érdekes, hogy sokféle dolgot olvas. Tehát, hogy mondjuk én filmekben, csak hogy ne könyves példánál hozzak ilyen rossz példákat, filmekben én például nagyon rá tudok csúszni a iszonyú képregény filmekre. De néztem már végig a Sátán tangót is, ami 8 óra. És mindegyiknek megvan az a rétege, ami megszólít engem, és nem ugyanazt kell elvárni tőlük. Most például arról beszéltünk a héten, hogy most jelent meg a Nick Hornby-nak az új regénye, akit klasszikusan egy ilyen középműfajú szerzőnek tartanak, tehát se nem ponyva, se nem magas irodalom, viszont nekem az egyik kedvenc regényem a Popcsajok, stb. Tehát, hogy onnantól kezdve nagyon nehéz eldönteni azt, hogy miről beszélünk. És amikor valaki előveszi a románás sorozatot, vagy hogy hívják azt a gyűjteményes füzetet, akkor ő abból fogja megkapni azt az érzelmi töltetet, ő abból fogja a saját életét viszont látni, amit egyébként más meg az Elena Ferrantéből kap meg, és most nem ezeket akarom hasonlítgatni egymáshoz, hanem azt akarom csak mondani, hogy nagyon egyedi az, hogy miből kapod meg azt, amiből építkezni tudsz.
Beszéltünk egy kicsit a különböző típusú, illetve fajtájú könyvekről, térjünk át egy kicsit a műfajokra. Nektek esetleg van kedvencetek, amit a legszívesebben olvastok, vagy úgy érzitek, hogy ez is inkább hangulat, illetve esetleg időszak függő?
Én például nem hiszem, hogy vannak, nem így keresek könyvet, az biztos, de nem szeretem a krimit, az kiderült, hogy én az engem úgy nem érdekel. A Laci néha szokott nevetni, hogy ezeket a nagyon ilyen jövőben játszódó furasságokat sem nagyon szeretem. Szóval, hogy én ezeket úgy nem venném le magamtól a polcról, de ezen kívül nincsen más, amit úgy nagyon keresek. Én későn találkoztam a lírával és a verssel. Nem az a kamasz voltam, aki zokog az Adi és a József Attila verseken, viszont szerintem nekem meg kellett ahhoz érnem. És volt egy időszak, amikor viszont faltam őket, és nagyon sokat adott, de nem műfaj szerint választok.
Nekem meg az volt az érdekes az elmúlt években, hogy nagyon rátaláltam olyan sci-fi szerzőkre, akik, tehát én nem nagyon sok sci-fit olvasok, csak most az Anna mondta ezt a jövő dolgot, de rátaláltam olyan szerzőkre, amik abszolút magas irodalmi minőségek, és ez tökre elgondolkodtatott azon, hogy ez a műfaji kérdés egyébként egy bonyolult dolog, mert Philip K. Dicket mondjuk mindig nagyon szerettem olvasni, de most akkor hogyan döntöd el róla, hogy az magas irodalom vagy sci-fi? Ez alapvetően már arról szól, hogy hogyan beszélünk az irodalomról, és hogyan árusítjuk az irodalmat, meg melyik polcra kerül a könyvtárban. Úgyhogy nekem a sci-fi az egy ilyen izgalmas dolog volt. Nekem a non-fiction volt az, ami az elmúlt években nagyon izgalmas műfajjá vált. Tök sok életrajzot olvastam, meg a Hararinak olvastam a könyveit. Nekem az egy tök új dolog volt, hogy ezeket tökre bírom.
Beszéltünk a Margo Festről, meg egy kicsit rólatok és az irodalomról is. Hogyan jutottatok el addig, hogy kell egy Margo Fest, és hogyan nézett ki ennek az egésznek az eleje?
Én bölcsész voltam, és már akkor írtuk a Könyves Blog nevű újságot, és én azzal szembesültem, hogy nagyon-nagyon szeretem az irodalmat, és nagyon-nagyon szeretném az írókat jobban megismerni, de valahogy olvasóként ettől bizonyos értelemben el vagyok zárva, mert alapvetően olyan nagy könyves eseményeink voltak, ahol az írók dedikáltak, illetve könyveket lehetett vásárolni, de maga az interakció az nem született meg, és arról kezdtünk el beszélni, hogy lefordítható-e az irodalom egy olyan eseményre, amiben egyébként a legotthonosabban érezzük magunkat, egy fesztivál környezetben, amikor felolvasások vannak, színpadi produkciók, beszélgetések, és máshogy csomagoljuk be az irodalmat, mert én mindig nagy kultúrafogyasztó voltam, nagyon szerettem a fesztiválokat, és nagyon szerettem azt, hogy meg lehet találni a kultúrafogyasztásnak azt a vékony mezsgyét, amikor jól is érzem magam, és tök jó dolgokkal térek haza. És ebből kezdett el épülni, és ez meg tök fontos volt, ahogy az évek alatt nőtt a Margó, meg nőtt vele a csapat is, hogy olyan ötleteket hozzunk be, amivel pont azt próbáljuk meg, azt a határt próbáljuk meg elmosni, amit az előző kérdésben, vagy kettővel előtte kérdeztetek, hogy mit gondolunk arról, hogy vannak-e komolyabb irodalmak, meg nem komolyabb irodalmak. Tehát nálunk nagyon fontos a minőség, de azt szeretnénk, hogyha úgy lehetne ez hozzáállni, hogy tényleg ne legyen attól frusztrációja senkinek, hogy egy irodalmi fesztiválra kell eljönnie, hanem ugyanolyan felszabadultan tudjon tartalmat fogyasztani, vagy állózni, mint hogyha, nem tudom, a Jet Fesztiválon lenne, vagy a Cannes Film Fesztiválon. Úgyhogy ez a felszabadítás volt a lényeg, hogy ezeket az írókat, meg ezeket a szövegeket igenis lehet közelebbről szeretni, igenis sokkal könnyen megtalálni hozzájuk az utat, igenis sokan vagyunk, akik ezt szívesen hallgatjuk, meg szívesen nézzük, le kell kezdeni vele foglalkozni.
Ottana, te hogy kapcsolódtál be?
Én, amikor a Laci ezt megálmodta, még nagyon kicsi gyerek voltam. Én nagyon szeretném most elmesélni ezt a történetet, és reméltem, hogy rákérdettek, mert szerintem még soha nem meséltem el nyilvánosan, hogy én nagyon rég, vagy hogy gyerekkorom óta olvasok, és soha nem tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogy mi leszek, ha nagy leszek, mert hogy az olvasás volt az egyetlen, ami érdekelt, és soha nem tudtam, hogy ezzel hogyan lehet munkaként foglalkozni. És egy nagyon fura élmény volt az, amikor már pénzt kerestem így az egyetem mellett, és már szabadon vásárolhattam könyveket, de ugye ott volt az az érzés, hogy bementem a könyvesboltba, és fogalmam nem volt, hogy a kis zsebpénzemből merre induljak, és milyen könyvet vegyek le a polcra, ami tudja, hogy tetszeni fog, vagy fontos lehet számomra. És akkor megtaláltam a könyvesblogot, ami én azt éreztem, hogy fiatalabb a korosztálynak szól nagyon érthetően, szóval nem feltétlenül nagyon-nagyon elemelt szakmai szinten kritizál, de közben nagyon fontos kritikák vannak, amiből én tökre megértettem, hogy ez most tetszeni fog-e vagy nem, vagy egészen egyszerűen megmondta nekem, hogy én ezt elolvassam, vagy ne olvassam el, és igazából a Hadikban kezdtem el dolgozni, és hát elég hamar, amikor az ember bekerül az irodalmi életbe, akkor találkozik Valuska László nevével, és személyével, és ez a Valuska László volt az, aki a könyves magazin, vagy könyves blog alapítója volt, és hát nem tudom, hogy hogyan csatlakoztam, és arra sem emlékszem, hogy ez 4 éve vagy 5 történt, talán 4, de hogy onnantól már nem volt menekvés, és hogy egy szuper csapatba csöppentem, ahol mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos a Margó, és mindenki beleteszi, amit tud, és hát én mindenkinek ilyen munkahelyet kívánok igazából, ahol megtalálhatja ezeket a fontos értékeket, meg embereket, és végtelen szabadságot is kapok. Úgyhogy azt hiszem, hogy 4-5 éve felkértek, talán azt hiszem az első debütálásom egy Margó díjátadó volt, ahol nekem a díjazó, vagy az esélyes 3 szerző, akik közül gyakorlatilag egyet sem ismertem, kellett beszélni, vagy hát így húznom az időt gyakorlatilag, mielőtt ezt a díjat nekik. Ez volt a debütálás.
Még gyorsan mondjátok el, hogy mikor lesz most az őszi Margó Fesztivál, és röviden mire számíthat az, aki ellátogat oda, vagy aki online becsatlakozik?
Október 15-18 között lesz a Várkertbazárban, és szerintem egyetlen egy fontos dolgot kell elmondani ebben a mostani helyzetben, hogy iszonyatos, biztonságos margót szeretnénk csinálni, nagyon komoly óvintézkedések lesznek, sorbanállás 1,5 méterre, lázmérés, maszkviselés, fertőtlenítés, regisztráció, távolságtartás, tehát mi arra szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy ott lesznek a legfontosabb írók, H. Jánostól Barabási Albert Lászlón át Rubik Ernőig, tök jó program lesz, viszont higgy el azt, hogyha együtt odafigyelünk ezekre az óvintézkedésekre, akkor lehet biztonságos margót szervezni, és együtt tudjuk működtetni ezt a kulturális életet, aminek nagyon kell, hogy tudjunk nagy eseményeket csinálni.
Köszönjük szépen a beszélgetést!
Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen! Sziasztok!
Mezzaforte.
A Mária Rádió új, kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora. Amennyiben rendszeres hallgatója műsorunknak, kérjük kövesse be Facebook és Instagram oldalunkat, melyeken előre értesülhet a következő műsorok időpontjáról, valamint a műsorban elhangzó zenék címét is megtalálhatja. Amennyiben most hall először a Mezzofortéről, szintén javasoljuk, hogy kövessen be minket a legnagyobb közösségi oldalakon. Facebookon Mezzoforte ifjúsági műsor néven, Instagramon pedig Mezzoforte podcast néven találnak meg minket.
There is a girl in the lobby of a cheap hotel. She's got her eyes fixed on the floor. She's collecting pieces of the broken hearts of the people who were there before. And it's alright, everybody's on their own, lying wide awake at night. And it's alright, being far away from home, stuck between the neon lights.
Ez volt a Mezzo Forte.
A Mária Rádió új kultúrával foglalkozó fiatalos beszélgetős műsora.
Mária Rádió.
Hírpercek.